Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Daddy, még 10 jár.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt a Hihetetlen Történelem Podcast, én Tündi vagyok.
Én pedig Andris.
És mielőtt még elmondjuk, hogy mi a mai témánk, ha bár ezt valószínűleg a címteket már kitaláltátok. Na mindegy, mielőtt még bejelentjük, egy kicsit szeretnénk visszacsatolni az előző adásunkhoz, ugye a gyermekvonatok témájához, ugyanis megdöbbentően sokan írtatok nekünk, hogy ez így a témával kapcsolatban, hogy vannak olyan rokonaitok, nagyszüleitek, akik részt vettek ebben a programban, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok személyes megosztás történt, és képzeljétek el, van, aki még fotót is küldött nekünk. Úgyhogy igazából még sosem kaptunk ennyi levelet egy adás után, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Nekem pedig kiderült közben a családomban, hogy volt egy rokon, méghozzá a dédnagymamám, aki mint kísérő járt kint Belgiumban vagy Hollandiában, tehát ő is megjárta ezt az utat a gyerekekkel külföldön, nyugaton.
És van egy másik jó hír is a témával kapcsolatban, ugyanis 2021 őszén lesz majd egy kiállítás a gyermekvonatok témájában, az ELTE Néderlandisztika Tanszék és a Budapesti Történeti Múzeum közös rendezésében, ami biztosan nagyon érdekes lesz, ugyanis ezt a témát már évek óta kutatják az ELTE Néderlandisztika Tanszékén. A kiállítás szervezője, Réthei Orsolya pedig megadta nekünk az e-mail címét, és megkért minket, hogy osszuk meg veletek. Úgyhogy azt szeretnénk kérni, hogyha a családotokban van egy történet egy családtagról, ismerősről, aki járt külföldön, vagy pedig vannak olyan tárgyak, levelezések, amik fennmaradtak ebből az időszakból, és szeretnétek megosztani a kiállítás szervezőivel, akkor vegyétek fel vele a kapcsolatot, és nagy örömmel várják az élménybeszámolókat és a személyes tárgyakat, fotókat is.
A mai témánk pedig Magellán lesz, és a világ körüli útja. Ezt a témát pedig Balázs hallgatónk levele miatt választottuk, ugyanis ő még pár hónappal ezelőtt felhívta a figyelmünket arra, hogy Magellánnak és Elcanónak milyen izgalmas útja volt, ami ugye megkerülte a Földet. Nem szeretnénk rögtön a történet végére ugrani, viszont a címből már kitalálhattátok, hogy Magellán nem élte túl az utat, tehát ő neki nem sikerült megkerülni a Földet, ettől függetlenül neki szokták tulajdonítani ezt, és Magellánhoz kötik a Föld első megkerülését. A mai adásban ezen az úton fogunk végigmenni, és nem fogunk hiányt szenvedni az izgalmakban, mivel ezen az úton minden olyan dolog megtörtént, ami egy vérbeli hajós vagy kalóz történetben megtörténhetett. Lesz szó lázadásról, lakatlan szigetekről, kanibálokról, éhezésről és viharokról. Tartsatok velünk, hogy megismerjétek Magellán és társainak igaz történetét.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért volt szükség Magellán utazására, először meg kell értenünk az akkori politikai helyzetet. Azt gondolhatjuk, hogy Magellán utazásának az elsődleges célja az volt, hogy megkerülje a Földet, de ez nem igaz. Inkább egyszerűen csak a helyzet hozta úgy, hogy végül az egész Földet sikerült megkerülniük a hajósoknak. Az akkori korban két nagy, a tengeren is terjeszkedő hatalom volt Európában, Spanyolország és Portugália. Mind a két ország arra törekedett, hogy minél több Európán kívüli területet kaparincson meg, vagy hogyha megszerezni nem is tudja az idegen területeket, akkor legalább jó kereskedelmi útvonalat építsenek ki, amivel biztosítani tudják az Európában nagyon ritka és ennek megfelelően igen drága nyersanyagok beszerzését. A nagy felfedezések korát igazán az indította be, amikor 1453-ban elesett Konstantinápoly, a keresztény Európa keleti bástyája. Talán pont nekünk magyaroknak nem kell magyarázni, hogy milyen hatással volt az országra az isztambuli vereség, ugye pár évtizeddel később már Mohácsnál harcoltunk a törökökkel. Viszont nem csak Magyarországra, hanem egész Nyugat-Európára is nagy hatással volt ez a vereség. Ugyanis a jól bejáratott kereskedelmi útvonalak, amik Ázsiából indultak, szinte mind Konstantinápolyon keresztül vezettek. Például ilyen volt a Selyem út is, aminek az ellenőrzését így teljesen elveszítette Európa, és már régóta foglalkoztatta az uralkodókat és az üzletembereket, hogy hogyan lehet eljutni egy olcsóbb útvonalon Ázsiába. A szárazföldön vezető kereskedelmi útvonalak költségesek és veszélyesek, és annyi kézen megy át a portéka, hogy mire Európába ér, addigra már a tényleges ár többszörösét kell érte kifizetni. Ezek a megfontolások indították be a nagy felfedezések korát.
Spanyolország és Portugália élen járt a felfedezésekben, és a két ország közötti területi viták eldöntésében a Vatikánt is be kellett vonni, mert több helyzetben annyira nem tudták eldönteni, hogy mégis kihez tartozzon az a bizonyos terület. 1494-ben 6. Sándor pápa a világot két részre bontotta az Atlanti-óceánon, a 48. hosszúsági vonal mentén, ez volt a Tordesillasi szerződés. A vonaltól nyugatra található területeket Spanyolország kapta, a keletre található területek pedig Portugáliához tartoztak. A területek felosztását többször is módosították az évek alatt, így lehetséges az, hogy a portugálok kiharcolták azt, hogy a határvonal érintse Dél-Amerika keletre nyúló területeit is, így birodalmukhoz tudták csatolni Brazíliát. A folyamatos versengés miatt a két ország közötti kapcsolat kimondottan rossz volt. Magellán portugál volt, és ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, viszont a földet egy spanyol armadával kerülte meg, így ez csak növelte a két ország közötti feszültséget. De hogy lehet az, hogy egy hűséges portugál tengerész ott hagyta saját szülőföldjét, és az ellenséges spanyolok mellé szegődött? Magellánnak erre több oka is volt.
Magellán egy portugál nemes családba született, és 12 éves volt, amikor a bátyjával együtt a királyi udvarba került, ahol apródként alkalmazták őket. Az évek alatt sokat tanult, többek között matematikát, algebrát, zenét, navigálást és sok minden mást. 25 éves korától kezdve 8 éven keresztül különböző portugál hajókon szolgált, saját bőrén megtapasztalva a hajózás tudományát és annak nehézségeit. Amikor sok év után visszatért az országba, akkor személyesen Manuel királytól kért megbízatást és juttatásainak megnövelését, de a király elutasította a kérést. Magellán viszont nem adta fel könnyen, összesen háromszor is meglátogatta Manuel királyt, sőt előállt azzal az ötlettel, hogy egy expedíciót kéne küldeni a távoli fűszerszigetekre folyamatos nyugatra hajózással.
Igen, itt annyi kiegészítést tennénk, hogy itt azt jól látni, hogy az ötlet is már maga, hogy a fűszerszigeteket így egy külön úton érjék el, az Magellánnak volt. Tehát ez nem egy ilyen felső utasításra jött, hogy mi lenne esetleg, összeültek a tudósok a király körül, és azt mondták, hogy mi lenne, hogyha megtalálnánk a fűszerszigetekre egy új útvonalat, hanem ezzel Magellán állt elő, nyilván annak a tudásnak a birtokában, amit ő a portugál évei, vagy a hajózásban töltött évei alatt szerzett.
Ha esetleg nem tudjátok, hogy hol találhatóak a fűszerszigetek, ez a szigetcsoport Indonéziához tartozik, tehát Portugáliából akartak elindulni, csak nem keletre, ugye Afrika partjai mentén, és onnan még keletebbre, hanem nyugat irányába szeretett volna Magellán elindulni. A fűszer értéke akkoriban az aranyival vetekedett, nagyon nehéz volt beszerezni, és nagyon-nagyon drága volt a keletről, a távol-keletről exportált fűszer. Például ilyen értékes fűszer volt a szegfűszeg, a fahéj, a bors és a szerecsendió, és a már említett fűszerszigetekről szerezték be ezeket a különleges dolgokat, amiket igazából az az érdekes, hogy ugye ma már levesszük a boltok polcairól, és viszonylag olcsón beszerezhetőek. Tehát ez nagyon érdekes, és hát ennyit változik a világ.
Hát meg fura is olyan szempontból, hogy most oké, hogy levesszük a polcról, de így alapból nem társítottam volna olyan speciális értékes soha borsnak, mert jó, oké, a só is ízt ad az ételnek, meg a bors is, de most ez mitől olyan különleges?
Hát
viszont mindjárt ki is derül, hogy a szegfűszeget miért tartották olyan különlegesnek.
Igen, ugyanis ezt a fűszert ételízesítésre és a kivonatált szembetegségek gyógyítására használták, valamint a belőle készült porokat lázcsillapítóként használták fel. És volt egy hirdelem, vagy nem tudom, hogy ez az-e, hogy tejjel fogyasztva állítólag fokozza a szexuális élvezeteket, és az ételhez adva pedig serkenti a hólyag működést és tisztítja a vastagbelet. Szóval ez egy ilyen abszolút több funkciós fűszerként tartották nyilván, és nagyon értékes volt.
Akkoriban már tudtak arról, hogy az amerikai kontinens túloldalán egy nagy vízfelület található, amin talán el tudnak jutni a fűszerszigetekig. Az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán közötti átjárót kell megtalálni, és ezzel egy új útvonal jönne létre, ami teljesen független lenne a portugál felség területektől, vagy felségvizektől. A többször visszautasított Magellán megkérdezte a királyt, hogyha nem hagyja jóvá az utazását, akkor legalább felajánlhatja másnak a szolgálatait, amibe Manuel portugál király belement. Sőt, a legenda szerint még meg is alázta a király egy kicsit Magellánt, mivel amikor búcsúzásra készült Magellán, és az ilyenkor szokásos kézcsókot szerette volna végrehajtani, akkor a király egyszerűen elhúzta a kezét, ezzel megalázva Magellánt, tehát ez egy akkori bevett szokás volt, hogy kézcsókkal üdvözlik a király, de a király ezt visszautasította Magellán esetében, ezzel valószínűleg vérig sértette Magellánt. Magellán nem gondolkozott sokáig, átment a szomszédos Spanyolországba, ahol első Károly király támogatta vakmerő terveit.
A spanyol király sem volt könnyű meggyőzni, de Magellán alaposan felkészült erre a bemutatkozásra, és az ország vezetőinek be is mutatta a tervét. Hogy még hatásosabb legyen az előadás, elhozta a rabszolgáját is, akiről azt hazudta, hogy a fűszerszigetekről származik, így semmilyen kommunikációs gondjuk nem lesz majd, amikor úgy elérik a célpontot. Egyes visszaemlékezések arról is tanúskodnak, hogy egy gyönyörű távol-keleti nőt is magával vitt erre a bemutatkozásra, aki sok nyelven beszélt. Valamint bemutatott egy térképet a tervezett úttal, annak ellenére, hogy a dél-amerikai tengeri átjáró pontos helye akkor még nem volt ismert. És ez azért volt nagy dolog, hogy vitt magával egy ilyen térképet, mert a portugálok nagyon nagy titokban tartották a felfedezéseik térképeit, azért, hogy ez ne segítse a többi országot, hát ugye az ő felfedezéseikben. Tehát így azzal, hogy egy ismeretlen területet is mutató portugál térképet mutatott meg a királynak, ez akkoriban olyan volt, mint hogyha, hát így összehasonlításképp, mint hogyha mondjuk a hidegháborúban valaki nukleáris titkokat mutatott volna meg az ellenségnek. És valószínűleg ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a spanyol királyt végül sikerült meggyőznie, és ő jóvá hagyta az utazást.
Azért azt tegyük hozzá, hogy Magellán ügyes volt. Tehát ez a húzás, hogy mindenféle embereket felvonultat, mint akik a fűszerszigetekről jöttek, és ők segítik a munkájukat, valamint bemutat egy olyan térképet, aminek valószínűleg egy része blöff lehetett, tehát a portugálok sem tudták, hogy pontosan hol van ott átjáró, de valószínűleg be volt rajzolva valami Dél-Amerikához egy átjáró, ami fiktív lehetett, mert nem tudták pontosan, hogy van. Tehát Magellán elég rafkós volt, és így sikerült meggyőzni a spanyol királyt. Ha belegondolunk abba, hogy egy fél földet megkerülő útra mire lehet szükségünk, akkor azért elég komolyan fel kell készülni egy ilyen hosszú távú útra. Minden apró részlet számít, hiszen a tengeren csak a hajókra, a felszerelésre és a megbízható vagy kevésbé megbízható matrózokra lehet számítani. Az armada 5 hajóból állt, melyek méretei mai szemmel nevetségesen kicsinek hatnak. A kisméretek azért is voltak szükségesek, mivel Sevillából hajózott ki a flotta, ahol a folyóvize nagyon sekély, tehát nem lehetett nagyméretű hajókat építeni. Ráadásul senki nem beszélt új hajók építéséről, mind az 5 hajó már rég szolgálatban lévő hajók voltak, tehát az indulás előtt, mint egy régi használt autónál, alaposan fel kellett újítani, és át kellett nézni ezeket a hajókat, hogy megfelelően működjenek az út során. Az útra vittek magukkal élő állatokat, 7 tehenet és 3 disznót. A hosszú utakra egyébként szokás volt ecettel töltött hordókat vinni, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy fertőtleníteni tudják az ivóvizet. Később egyébként az éhezéstől szenvedő hajósok a rothadó kétszer sültet is ezzel az ecettel próbálták egy kicsit feláztatni, hogy ehetőbb legyen. Tehát az ecetnek több funkciója is volt. Az élelmiszerellátmány egyébként nem volt túl egészséges, mai szemmel pedig főleg nem. Magas sótartalom, kevés fehérje és hiányzó vitaminok jellemezték.
A spanyol király kikötött pár dolgot, amit az utazás során be kellett tartania Magellánnak. Egyrészt semmilyen módon nem szeghette meg a Tordesillasi szerződést, vagyis nem hajózhatott portugál vizekre. Valamint a király kikötötte azt is, hogyha benszülöttekkel találkoznak, akkor bánjanak velük emberségesen, ne süssék el a fegyvereiket, ne csapják be őket, sőt a legénység tagjának megtiltották azt is, hogy a benszülött nőkkel érintkezzenek. Tilos volt a hajók fedélzetén az istenkáromlás, a kártyázás és egyéb szerencséjátékok is. Hát igazából így a filmek alapján, amiket láttam matrózokról és tengerészekről, tehát el tudjuk képzelni, hogy egy akkoriban egy hajó legénységénél az ilyen jellegű szigorú elvírásokat kb. Lehetetlen volt betartani, és ezt tudta Magellán is, de azért ugye elfogadta a feltételeket. Feszültségeket szült az, hogy egy portugál tengerészt neveztek ki egy spanyol expedíció élére, úgyhogy sokan ellenségesen viselkedtek Magellánnal szemben. A felkészülés során, amikor Magellán saját címerét tűzte ki a zászlós hajóra, akkor többen fellázadtak a sevillai kikötőben, és követelték, hogy vegye le a zászlót, mivel azt hitték, hogy a portugál címer van a zászlón. Ugye Magellán nem volt hajlandó levenni a saját címerét, ezért katonák lepték le a hajót, és a tengerészeket lefegyverezték, egy részüket pedig börtönbe vetették, sőt addig fajult az eset, hogy a durakodásban Magellán egyik kormányosát le is szúrták. A spanyol király elítélte az esetet, és letartóztatta az elkövetőket, de ez nem változtatott a tényen, hogy a két ország ellenségeskedése miatt a spanyol hajósok nehezen viselték el, hogy egy portugál vezeti az expedíciót. Ráadásul a legénység egy jó része szintén portugál származású volt, mivel Spanyolországban kevés tapasztalt hajós volt, és így nehéz lett volna összeszedni a legénységet. És ennek az egyik oka az volt, hogy nagyon kevesen jelentkeztek erre a veszélyes vállalkozásra. Azért, hogy Magellánt az utazás során felügyelet alatt tartsák, egy társvezetőt rendeltek mellé, egy Cartagena nevű spanyol nemest, aki felügyelői szerepet kapott. Nem definiálták pontosan ezt a szerepet, és az utazás során később sok gondot okozott még Magellánnak ez az ember. Cartagena fizetése messze meghaladta Magellán fizetségét is, ráadásul az övé volt a végső szó, amennyiben kereskedelmi ügyletekbe bocsátkozott a flotta, és azzal volt megbízva, hogy az utazás végén részletesen számoljon be a királynak arról, hogy hogyan tartotta be Magellán a királyi rendeleteket.
Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az indulás előtt nem sokkal a portugál király értesült Magellán árulásáról, és egy követet menesztett hozzá, hogy győzze meg arról, térjen vissza hazájába, mivel meggondolta az ügyet, és most már jóvá hagyná az expedícióját. Magellánt azonban már nem érdekelte a portugál király, minden készen állt az indulásra, viszont első Manuel király nem hagyta annyiban a dolgot, és nem sokkal a sevillai indulást követően portugál hajókat küldött az armada levadászására. 1519. augusztus 10-én 257 ember indult útra Sevillából a Fűszer-szigetek felkutatására. Az elkövetkezendő 3 év történéseit azért ismerjük olyan pontosan, mert többen is nagyon részletes naplót vezettek. A leggondosabb krónikás egy Pigafetta nevű velencei nemes volt, aki szintén részt vett az utazáson. Habár az armada neve Armada de Molucca utalta Molucca-szigetekre, azaz a Fűszer-szigetekre, a legénység egy jó részének sejtése sem volt arról, hogy valóban mi az úti cél. A távoli célt azért is akart eltitkolni Magellán minél jobban a tengerészektől, mivel akkoriban mindenféle természetfeletti tulajdonítottak a nagy utazásoknak. A tengerészek szó szerint vették, hogy a világ peremére utaznak, jó részük abban is hitt, hogy tengeri szörnyek vadásznak rájuk, és ha áthajóznak az egyenlítő vonalán, akkor az óceán vize felfor és felgyújtja a hajót. Voltak más mesék is, például mágneses szikláról, ami mindent magához vonz, ezért képtelenség elhajózni mellette, de ha messze hajóznak el tőle, akkor is a hajótestből kihúzza a szögeket, ezzel pedig léket kap a hajó, és elsüllyed. Érdekes kiegészítés, ha már a tengeri utazásokról beszélünk, hogy akkoriban milyen higiéniai szokások voltak, és hogyan végezték el az emberek a dolgukat a hajókon. A vizelés viszonylag könnyebb feladat volt, hiszen csak a fedélzett peremére kellett állni, és megfigyelni az uralkodó szélirányt. A nagy dolgok elvégzése ennél bonyolultabb volt, és komoly egyensúlyérzéket követelt. Volt egy direkt erre a célra kifejlesztett szerkezet, a hajó előső és hátulsó végén, az úgynevezett járdine. Ez gyakorlatilag egy gyalulatlan deszka volt, ami kinyúlt az óceán habjai fölé. Két dolog is viszonylag kellemetlen volt ezzel kapcsolatban. Egyrészt, mivel nem volt takarásban, ezért ha valaki a dolgát végezte, akkor az egész fedélzet minden matrózzal látta, hogy éppen mi történik ezen a latrinán. Másrészt, ha nagyok voltak a hullámok, akkor a vízpermet kellemetlenül érte az ember ülepét. Nem mellesleg, nem egyszer az emberek vécézés közben estek a vízbe, és tűntek el örökre a habokban.
A flotta könnyen eljutott a Kanári-szigetekig, viszont ott nem időzhettek sokáig a további ellátmány berakodásával, ugyanis hírt kaptak arról, hogy a portugál hajók elindultak az armada elfogására. Így lehetséges az, hogy a nagy kapkodásban az egyik kereskedő átverte magállánikat egy egész nagy mennyiséggel, ugyanis a számlák jóval több gyertyáról szóltak, mint amit valójában bepakoltak a hajóba. Az ilyen jellegű átverések nagyon veszélyesek voltak egy hosszú út során, hiszen hogyha félúton a tengeren valami fontos alapanyag elfogy, akkor azt ugye már nem tudják pótolni később. Úgyhogy amikor megkapták a hírt, hogy a portugálok kvázi vadásznak rájuk, akkor gyorsan bepakoltak és tovább is indultak. És érdekesség, hogy amúgy a portugálok Kolumbusz útjakor is küldtek ki hajókat a felfedező hajó elkapására, szóval, hogy ez így már egy ilyen bevett gyakorlatuk volt, hogy nem akartak nagyon másokat odaengedni az új területekre. Tehát, ahogy mondtuk, hamar elhagyták a Kanári-szigeteket, és Afrika partjai mellett hajóztak tovább délnek, viszont egy erős viharba keveredtek, ami erős széllökésekkel is járt, és ez azt jelentette, hogy másfél hónapon keresztül folyamatosan esett az eső. 60 napig tartott az ítéletidő, és ekközben az ellátmány jó része teljesen használhatatlanná vált, úgyhogy magának csökkentenie kellett a fedagokat, viszont ez meg lázadásokat szült a fedélzeten, és ugye, amit mondtunk korábban, hogy abban egy kicsit feszült volt a helyzet, ugyanis a spanyolok egy része nem tudta elfogadni, hogy egy portugál vezeti őket, úgyhogy ilyen feszült volt a hangulat.
Ebben a feszült helyzetben egy botrány is kirobbant az egyik hajón, ami csak súlyosbította a helyzetet. Egy fedélzett mestert rajta kaptak, hogy szexuális kapcsolatra kényszerített egy hajósinast. A spanyol törvények értelmében pedig akkoriban a homoszexualitást halállal büntették. Viszont az ilyen jellegű esetek elég gyakoriak voltak a hosszú távon összezárt matrózok között, és általában szemet hunytak az eféle dolgok fölött. Magellán viszont úgy érezte, hogy be kell bizonyítani a keménységét, így összehívott egy rögtönzött esküdszéket, amin halálra ítélték az elkövetőt. Cartagena, az ellenséges spanyol felügyelő eközben lázította a legénységet. Véleménye szerint Magellán viharba vezette őket direkt, most pedig szélcsendben várakoznak napok óta, amivel Magellánnak egyértelmű célja, hogy ne vezesse célra, hogy elveszítse az egész flottát. Egyébként itt érdekes kiegészítés lehet az, hogy Magellán valóban a nagyon sokáig délnek utazott lefelé az afrikai partok mellett, amit Cartagena lázadásnak vélt, vagy hát, hogy nem a helyes utat követik, hiszen ők Dél-Amerikába utaznának, és ahhoz át kell szelni az óceánt. Viszont Magellán ezt azért tette, hogy lerázza magáról a portugál hajókat, akik valószínűleg arra számítottak, hogy más irányba fognak ők menni. Végül a hajókon pattanásig feszült a helyzet, és Cartagena két hajó vezetőjével együtt Magellán kabinjába ment, és ott akart lecsapni a kapitányra, viszont Magellán számított érkezésükre, és elfogta őket. Cartagenát kalodába zárták, de Magellán hamar megkegyelmezett neki, habár később kiderült, jó indulatát Cartagena nem érdemelte volna meg.
Nem sokkal a lázadást követően nagyobb gond nélkül áthajózták az Atlanti óceánt, és Rio de Janeiro környékén érték el a dél-amerikai partokat. Érdekesség és szomorú is egyben, hogy habár akkor még csak pár éve fedezték fel Brazília területeit, rögtön egy fakitermelő vállalkozás kezdte meg a tevékenységét, ami nagy mennyiségben vágta ki a fákat és szállították Európába. Brazíliát egyébként elsőként a spanyolok fedezték fel, viszont ők nem tartották ezt annyira fontosnak, tehát nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ennek a területnek, viszont pár évvel később megérkeztek a portugálok is, akik pont az előbb említett fakitermelés részeként egy vámházat működtettek az óceán partján. Magellánéknak pedig nagy szerencséjük volt, hogy amikor megérkeztek, akkor egy ellenséges portugál hajó sem tartózkodott a környéken.
Ez nem szomorú egy kicsit, hogy Brazíliában már 500 éve is meglátták Brazíliát, és ez az első gondolat, vágjuk ki a fákat. És most ugyanitt tartunk.
Hát igen, csak valószínűleg akkor sokkal kisebb mennyiségben, mint napig van.
Persze.
Dél-amerikai tartózkodásuk során különös madarakra leltek, melyeket Pigafetta, a krónikásuk, ludakként, vagy pedig kislibákként emlegetett. Egy-egy szigeten annyi ilyen állat volt, hogy meg sem lehetett őket számlálni. Egy óra alatt valamennyi hajót megrakották velük, mivel jó ellátmánynak bizonyult az éhes tengerészek számára. Ma pedig már tudjuk, hogy ezek az úgynevezett ludak valójában pingvinek voltak, szóval sajnos ilyen aranyos pingvineket ettek a tengerészek.
A Brazíliában élő őslakosokról elrettentő képet festett Amerigo Vespucci visszaemlékezésében. Arról számolt be, hogy az ott élő emberek kanibálok és ember áldozatokat mutatnak be. Ha törzsek közötti háborúra kerül sor, akkor saját halottaikat eltemetik, viszont az ellenséges holttesteket földarabolják és megeszik. Vespucci indiányai valószínűleg a Guarani elnevezésű népcsoport tagjai lehettek. Magellán érkezése idején népességük kb. 400 ezer főre volt eltő, és egészen az Andok lábáig különböző csoportokban éltek. Pigafetta, az utazás krónikása, kikérdezte az egyik ilyen indián, aki elmesélte neki a kannibalizmus történetének alapjait. Egyszer réges-régen állítólag egy öreg asszony fiát megölte a szomszédos törzs, azonban pár nappal később elfogtak valakit a szomszédos törzsből, és az asszony elé vitték, aki annyira felbőszült, hogy őrült tekintettel odaszaladt a férfihoz, és annak vállába harapott mérgében. A férfi azonban pár nappal később megszökött, és elújságolta a szomszédos törzseknek, hogy élve akarták megenni őt, miközben a vállán található sebeket mutatta nekik. Az incidens oda-vissza támadásokhoz vezetett, ami végül beindított egyfajta kannibalizmust a törzsek között. Ezek a történetek a felajzott legénységet nem riasztották vissza a kannibál törzsek női tagjaitól. Mindenféle csecsebecséért, ami a törzsekben értékes lehetett, szexuális élvezeteket vásároltak maguknak a matrózok. Habár az ilyen jellegű eseményeket megtiltotta a spanyol király, ezzel nem törődtek sokat, és Magellán sem akart ennek útjába állni, mivel azzal biztosan az egész legénység nem tetszését váltotta volna ki, és garantált lett volna a lázadás.
A lázadás ettől függetlenül is bekövetkezett, amikor pár száz kilométerrel délebbre hajóztak. Közelgett a tél, és minél hamarabb meg kellett találniuk a déli átjárót, ami a csendes óceánhoz vezetett, azonban erről a területről már semmilyen térképpel nem rendelkeztek. Az átjáró keresése nagyjából úgy nézett ki, hogyha egy nagyobb öbölhez értek a part mellett, akkor azon felhajóztak, hát hogyha az átvezet az átjáróhoz. Hogyha megnézzük a térképet, akkor ugye Dél-Amerika térképét, akkor láthatjuk, hogy a partjainál jó pár ilyen nagyobb öböl van, és éppen miatt nagyon lassan tudtak lefelé hajózni, és közben pedig megjött a tél is, tehát beállt a hideg. A morált pedig tovább csökkentette az is, hogy a hajókon elszaporodtak a patkányok és az egerek, valamint különböző kártevők, amik pedig az élelmiszer mennyiséget tizedelték, ennek következtében Magellánnak pedig le kellett csökkenteni a feladagokat. Ami ugye nyilván nem tetszést váltott ki a már alapból elcsigázott matrózok.
Igen, egyértelműen.
A telelésre egy Puerto San Julián nevű öblöt találtak, viszont amikor Magellánék megpróbálták beazonosítani a hosszúsági fokot, akkor azt állapították meg, hogy feltehetőleg portugál területen vannak már, vagyis átlépték a Tordesillesi szerződés határvonalát, és ez is növelte a feszültséget, mivel a telelésre kinézett öbből ellenséges területen feküdt, úgyhogy nagyon veszélyes volt számukra itt tartózkodni.
Egyébként több helyen lehet azt olvasni, hogy a Portugál azért jóval kisebb ország volt, mint Spanyolország, és pont emiatt ők emberhiánnyal is küzdöttek, tehát ők hiába foglaltak el sok területet, vagy jutottak el sok területre, ettől függetlenül, mivel nem volt elég emberük, ezért nem tudták biztosítani azt sem, hogy ott nem tudom, egy kisebb várost létesítsenek, mert nem tudtak volna oda a telepeseket vinni. Tehát ilyen szempontból Magellánéknak szerencséjük volt, hogy akkoriban dél-amerikai partjainál kevés portugál hajó hajózott vagy járt arra. Az öbölben pihentek a kikötött hajók, amikor az öt hajóból három kapitánya lázadást kezdett szervezni Magellán ellen. A lázadó hajók közötti kommunikáció kis csónakokkal történt, akik oda-vissza utaztak az ötletekkel és a friss információkkal a lázadó hajók között. Az egyik üzenet továbbításánál a kis csónak, aki a hírvivőket szállította, a viharos szélben letért eredeti útjáról és magatehetetlenül a zászlós hajó Magellán hajója felé sodródott. A kapitány látszólagos örömmel fogadta az üzenetvivőket, és húsvét lévén nagy lakomát csapott, ami mellé bőségesen ellátta az összeesküvés tagjait borral, akik az ital hatására elárultak ezt-azt a szerveződő összeesküvésből. A lakomát követően a lázadók hajói vezetői üzentek Magellánnak, hogy mik a követeléseik. Lényegében arra kérték az armada vezetőjét, hogy adja meg magát, és közölték vele, hogy átvették a flotta irányítását. Magellán azonban csak annyit üzent vissza, hogy ha akarnak valamit közölni vele, akkor ne üzengessenek, hanem jöjjenek át az ászlós hajóra, és beszéljék meg. Természetesen a lázadók viszont ennek nem akartak eleget tenni, és azt üzenték Magellánnak, hogy inkább az ő hajójukon legyen a megbeszélés. Ahhoz, hogy megértsük a szituációt, látni kell azt, hogy Magellánnal szemben túlerőben voltak a lázadók. Egyrésztről három lázadó hajó állt szemben Magellán két hajójával, ráadásul a legnagyobb hajó, a San Antonio is a lázadók kezén volt, ezért Magellán cselhez folyamodott.
Úgy gondolta, hogy jobban jár, ha egyesével szerzi vissza a hajókat, és a San Antoniót hagyja utoljára. Magellán összeválogatott öt tengerészt, akiket a legkisebb lázadó hajójához küldött egy kis csónakban. Az öt tengerész barátságosan közeledett a hajóhoz, kezükben Magellán levelével, viszont bőruháik alatt fegyverek rejtőztek. Miután elindult az ötfős különítmény, utána nem sokkal egy 15 fős tengerészcsoportot indított Magellán az első csónak után. A lázadók felengedték a fedélzetre az ártatlannak tűnő öt tengerészt, és átvették Magellán levelét. A levélben az állt, hogy a lázadó hajó kapitánya azonnal adja meg magát, úgyhogy ő hanyagul összegyűrte a levelet, és a vízbe hajtotta. Ekkor azonban fegyvert rántott az öt követ, és két kardcsapással megölték a kapitányt. Ekkor érkezett meg a második csónak a 15 emberrel, akiknek a segítségével kisebb ellenállás nélkül sikerült visszafoglalniuk a hajót a lázadóktól, akik a halott kapitányuk után már nem voltak annyira bátrak, és megadták magukat. Így már fordult a kocka, és az öt hajóból három már Magellán kezén volt. Ekkor az öböl bejáratához kormányozta a hajóit, és lezárta a bejáratot, míg a lázadók az öböl belsejébe vonultak vissza. Magellán magához rendelt az egyik hűséges tengerészét, és azzal a titkos feladattal bízta meg, hogy az éj leple alatt közelítse meg a kisebbik lázadó hajót, és rongálja meg annak horgonyát. Úgy számolt, hogy az áramlatok ezt a hajót majd a további három hajó irányába fogják terelni, ahol majd megadásra kényszeríti a túlerővel szemben. Magellán számítása be is vált, és így sikerült visszaszereznie ezt a hajót is, tehát immáron már négy hajó volt Magellánnel, és már csak a San Antonio volt az, ami ellenséges kézen volt, viszont ez a hajó volt az armada legnagyobb hajója.
Viszont a San Antonio már a túlerővel szemben, ami Magellán oldalán állt, már tehetetlen volt, úgyhogy inkább ők is megadták magukat. A fő szervezőkre többek között Cartagenára súlyos büntetés várt. Magellán azért, hogy még egyszer ne történhessen meg az eset, úgy gondolta, a legszigorúbban fog eljárni a lázadókkal szemben. Egyiküket lefejeztette, másikukat, a már korábban említett fegyverrel ártalmatlanított kapitányt felakasztották és testét felnégyelték, majd közszemlére tették. A felnégyeléskor bevett szokás volt, mielőtt kihelyezték volna a testet, előtte gyógyfüvekben megfőzték, hogy a dögevő madarakat távol tartsák. Ne felejtsük el, hogy az inkvizíció korában járunk, szóval az ilyen jellegű megtorlások nem voltak ritkák akkoriban. Ezen kívül további 40 embert ítélt halálra, viszont tisztában volt azzal, hogyha azt végre is hajtja, akkor annyira kevesen maradnak, hogy nem folytathatja az expedíciót, így az ő büntetésüket kényszermunkára változtatta. Érdemes megemlíteni még azt is, hogy a lázadók között szerepelt az az Elkánó is, aki végül az egyetlen megmaradt hajót, a Viktóriát sikeresen visszajuttatta Európába, tehát majd amikor később beszélünk Elkánóról, jó róla tudni azt, hogy ő ebben a lázadásban részt vett, és hát nem Magellán oldalán. Cartagena annak ellenére, hogy kegyelmet kapott, pár nappal a lázadás után egy pappal újabb lázadást kezdett szervezni, de hamar lefülelték őket. Büntetésük ez esetben pedig az volt, hogy egy lakatlan szigetre tették ki, a papot és Cartagenát. Hogy mi történt velük utána, arról nincsenek információk, lehet, hogy sok év múlva ott veszítették életüket.
A telet ebben az öbölben töltötték, viszont a tél vége felé felderítő útra indítottak több hajót az óceánok közötti átjáró után kutatva. Ekkor veszítették el az első hajójukat, a Santiagót, ami az egyik felderítés során hatalmas viharba keveredett és a partnak csapódott. Nagy szerencsével a legénység minden tagja túlélte ezt a szerencsétlenséget, és egy kilógó földnyelvre tudtak menekülni a hajó orr árbócából, mielőtt még a hullámok és a part teljesen összezúzta a hajót. A túlélők azonban nem voltak jó helyzetben, mert még téli hideg uralkodott a vidéken, és több mint 100 kilométerre voltak az armada többi hajójától, akik mit sem sejtettek erről a katasztrófáról. A szárazföldön visszavezető úton le kellett volna küzdeni több hóborított a hegyet és az 5 km széles Santa Cruz folyót. A 37 főből álló legénység eljutott valahogyan a Santa Cruz folyóig, viszont ott leküzdhetetlen akadálynak tűnt az, hogy ezen az 5 km széles folyón átkeljenek. Kiválasztották a két legjobb kondícióban lévő embert, tutajt építettek nekik, és útjukra indították őket, mivel ez volt az egyetlen lehetőségük, hogy értesítsék a többieket. A két névtelen hős 11 napig gyalogolt északnak, mire elérték a többi hajó tartózkodási helyét. Az ő kitartásuknak köszönhetően egy mentőcsapatot indított Magellán, az ott maradt másik 35 társuk megmentésére, így valamennyien túlélték ezt a katasztrófát, ami egyébként egész hihetetlen.
Egész hihetetlen, és kár, hogy nincsenek erről nagyon részletes a feljegyzések. Érdekes azt megjegyezni, hogy az egyik forrás, amiből dolgoztunk, annak a könyvnek az írója, ő személyesen is lement, hogy megnézze ezt a területet, magát a szorost, amiről mindjárt beszélni fogunk, ahol átkeltek a két óceán között, meg ezt az egész területet. Ugye ez Dél-Amerikának nagyon a déli részén van, és hogy amit ő nem értett, és amire nincsenek utalások a visszaemlékezésekben, hogy ezek az emberek hogyan küzdöttek meg a hideggel. Tehát az író elmondása szerint ő nyáron volt ott, és már akkor is olyan hideg van, meg nagyon szeles az idő, hogy egy téli ítélet időben azt nem tudja elképzelni, vagy nem tudta elképzelni, hogy az milyen lehetett, és nincsenek arról feljegyzések, hogy ezek az emberek mivel mentek oda. Hiszen ők Spanyolországból indultak, annyira kemény téli felszerelésük feltehetőleg nem volt, és mégis túl tudtak élni ilyen nehéz körülmények között is. Egyébként ez talán még magyarázza azt is, hogy miért volt olyan rossz a morál, és hogy miért tölt ki a rázadás. Hát ilyen rossz körülmények között valószínűleg nem csoda, hogy lázadásba fajult a dolog. A Puerto San Juliáni tartózkodás egy másik érdekes eseménye szorosan összefügg a ma is használt Patagónia elnevezéssel, ugyanis ekkor találkoztak az ottani őslakosokkal is, akik hihetetlenül magasak voltak az európai utazókhoz képest. Pigafetta feljegyzései szerint voltak olyan óriások, akiknek csak a derekáig értek, ami alapján minimum 240 cm-esek lehettek, de ezek inkább csak a krónikás költői túlzásai lehetnek. Az viszont bizonyos, hogy különleges csizmát viseltek, ami megnövelte eredeti magasságukat, ami egyébként így utólag úgy sejtik a tudósok, hogy ez nagyjából 180 centi lehetett, de hát ugye tudjuk, hogy Európában régen az átlagmagasság alacsonyabb volt, mint most. Magellán végül az indiánoknak a Patagón nevet adta, amit a spanyol Patacones, azaz nagyban csak kutyaszóból eredeztetett, különleges nagyméretű csizmájuk miatt. Azóta hívjuk ezt a térséget Patagóniának. Egy ilyen Patagón óriást megkereszteltek, és magukkal is vittek az útra, csak sajnos útközben valamilyen rejtélyes betegségben elhunyt a Pál névre keresztelt férfi.
A feltételezett átjárót idővel megtalálták, de ez nem volt könnyű. Ha valaki megnézi Dél-Amerika déli csücskét, akkor láthatja, hogy nagyon széttagolt ez a terület. Sok kis szigetből áll, amik között szűk fjordok húzódnak meg, melyek között hajózni ismeretlenül olyan, mint hogy egy útvesztőbe kerülne az ember. Akár még meg is kerülhették volna az egész kontinenst, csak ahhoz még pár száz kilométerrel lejjebb kellett volna hajózniuk, ami még hidegebb időjárást jelentett volna, ráadásul nem is tudták, hogy megkerülhető a kontinens, hiszen ők abban a hiszemben éltek, hogy egy szűk átjárót kell majd keresniük, ami a két óceánt összeköti. A szorost, amit Magellán megtalált és napokig kóvályogott benne, azt ma Magellán-szorosnak nevezzük, és a tűzföld kifejezés is tőlük ered, mivel a hajókról több tüzet is láttak a partokon, amikről azt hitték, hogy indiánok rakták. Ennél viszont sokkal valószínűbb, hogy a heves viharok következtében a villámlások okozták ezeket a tüzeket. Viszont ezt az igazságot sose fogjuk már megtudni valószínűleg, annyi bizonyos, hogy a mai napig tűzföldnek nevezzük ezt a vidéket. A feltételezett egy hetes átkelés, ugye korábban egy hétre is azt szólták, hogy ennyi idő lesz az átkelés, ehelyett 5 hétig tartott ez az út, és közben a legnagyobb hajó, a San Antonio visszafordult Spanyolországba, feltételezhetően azzal az indokkal, hogy Magellán csak elveszti az egész armadát, amiből ők nem kérnek. Tehát magyarán ez egy ilyen, újra egy ilyen lázadás volt, hogy ők cserbe hagyták Magellánt.
Így van, igen. A San Antonio eltűnésében egyébként az is szerepet játszhatott, hogy a fjordok között tényleg nehéz volt tájékozódni, és elvileg ez a hajó is egy pár napra valamelyik fjordot próbálta felderíteni, hogy arra kell menni, viszont nem talált vissza, de hagytak jeleket nekik, de végül itt sem jelent meg a megbeszélt találkozó helyen, tehát feltételezhetően egyszerűen csak az eltévedés után úgy döntöttek, hogy nekik ebből elegük van, és inkább visszautaztak Spanyolországba. Magellán szempontjából egyébként ez több szempontból is aggasztó volt. Egyrészt a San Antonión volt az expedíció készleteinek jelentős része, másrészt tudta azt, hogyha visszajutnak Spanyolországba, akkor rossz színben fogják feltüntetni, és felségárulással is megvádolják majd őt a királynál. Habár a hajó eltűnése beárnyékolta Magellánék sikerét, de ettől függetlenül elsőként találtak rá európaiként az óceánok közötti ismeretlen átjáróra. Egyébként visszaérkezve Spanyolországból valóban az történt, amire Magellán számított, hogy bemártották őt, sőt ott mindenki tanúvallomást is tett, csak Magellán kegyetlenkedéséből kihagyták azt a részt, hogy miért volt olyan kemény velük Magellán, például azért, mert vihar volt, és spórolni kellett az étellel, illetve az, hogy fellázadtak, és hogy ezért volt az, hogy az egyik spanyol nemest, azt kitette Cartagenát, kitette a lakatlan szigetre, mert az egyik fővád, amit felhoztak ellen, az az volt, hogy a spanyol nemesi szokásokat nem tartotta be, tehát kegyetlenül viselkedett ezekkel a nemes emberekkel, de hát azt nem mondták, hogy valójában azért viselkedett kegyetlenül, mert lázadást szítottak ellene.
Magellánék tehát kiértek a csendes óceánra, viszont ez az útvonaluk sem volt egyszerű. Egyrészt az akkori térképek nem rendelkeztek tényleges információval a csendes óceán méretéről, tehát nem tudták, hogy valóban mekkora ez a hatalmas vízterület, másrészt az akkori számítások szerint a föld mérete is jóval kisebb volt, így az ismeretlen óceánnak is hát kisebbnek kellett volna lennie a számítások alapján. Úgy számoltak, hogy pár hét alatt el kell érniük a Fűszer-szigeteket, de végül ez az út több mint 3 hónapig tartott. Tehát, hogy azért ez egy igen erős meglepődés lehetett nekik, hogy már rég partot kellett volna érniük, de hát ugye még csak vizet láttak maguk előtt, úgyhogy ez valószínűleg amúgy lelkileg egy ilyen brutál, vagy mentálisan ilyen brutál megterhelő lehetett, hogy mennek, és ma sem volt szárazföld, ma sem, hát tényleg hatalmas a csendes óceán. Szerencsétlenségükre az óceánt átszelő útjuk során pont egy olyan útvonalon haladtak, ami elkerült minden szigetet, és így a készleteik is kifogytak, mire megérkeztek végre a Fülöp-szigetekhez. Piga Fetta krónikás így írt a kimerítő útról. Idézet. 3 hónapja és 20 napja nem kaptunk friss ételt. Kétszer sültet ettünk, ami már régen nem volt kétszer sült, hanem férgektől nyűsgő morzsalék, mivel a javát már felzabálták. Ez a maradék is patkányvizelettől bűzlött. Sárga színű, poshat vizet ittunk. Idézet vége.
A tengerészek a nagy éhségben patkányhúst is ettek, amiknek húsára alkudozás folyt a legénység között, tehát ez egy értékes ételnek számított, és alkudoztak egymással, hogy ki tud többet fizetni a másiknak azért, hogy patkányhúshoz jusson. Ez sem mentette meg őket a skorbuttól, ami a szegényes és vitaminmentes táplálékukból következett, és egy idő után nagy számban tizedelni kezdte a legénységet, és végül 29-en veszítették életüket ebben a betegségben. Akkor még nem tudták, de a patkányhús valóban segített egy kicsit a helyzeten, ugyanis az állat szintetizálni tudja a C-vitamint, és egész sokat tárol belőle testében.
A sok hetes hajó út után megváltás volt megérkezniük a ma az Egyesült Államok területéhez tartozó Guam szigetéhez. Ezt követően szigetről szigetre haladtak, sok helyen kiszálltak a hajóból, és a helyi polinéz törzsekkel ismerkedtek. A legénység tagjai legtöbb helyen apró csecsebességért értékes élelmiszert vásároltak, viszont több helyen fegyveres konfliktus alakult ki a törzsek és Magellánék között, és ezeket a konfliktusokat általában az európaiak provokálták ki. Az egyik helyen ellopták a benszülöttek Magellán evezős kisméretű csónakját, mire ő az embereivel partra szállt és felgyújtotta a közeli falvakat. Magellán több helyen is elsütötte az ágyukat, hogy fitoktassa az armada erejét és az európaiak felsőbbrendűségét. Emellett arra utasította az embereit, hogy ha valahol aranyat találnak, vagy látnak, akkor tegyenek úgy, mintha ez egy közönséges fém lenne, így jó árfolyamon meg tudják szerezni maguknak. Az őslakosokkal több helyen is megismertették a keresztény vallást, és megkeresztelték őket. Nem csak egy pár embert ért át a keresztény hitre, hanem több ezer, de nem lehet tudni, hogy az armada elhajózása után mennyire tartották meg a hitüket ezek a törzsek. Magellán vallási elfogultsága egyre inkább fanatikus lett, és több helyen már azzal fenyegetőzött, hogy aki nem tér át a keresztény hitre, azokkal végezni fog. Hát ez ugye bár kis ellentmondás a kereszténységgel.
Magellán mindvégig alsóbbrendűként kezelte az itteni törzseket, és végül ez az önteltség okozta vesztét is. Az egyik szigeten a helyi törzsek hadakozásába is beavatkozott, ráadásul egy Lapu-Lapu nevű törzsfőnök falvát fel is gyújtotta pár nappal korábban, mert Lapu-Lapu nem akart áttérni az európaiak hitére. Lapu-Lapunak sok ellensége volt más törzsekből, akik kérték Magellánt és az európaiakat, hogy segítsenek legyőzni Lapu-Laput. Magellán nagyképűen magára vállalta a leszámolás szerepét, és arra kérte szövetségeseit, hogy ne is segítsenek neki a leszámolásban, azt majd pár tucat európai emberével elvégzi. Magellán meg volt győződve, hogy sikerrel fog járni, azonban elszámolta magát. A harcba vonult legénység tagjai 60 fegyverest számláltak, ezzel szemben azonban Lapu-Lapu emberei több mint 1000-en voltak, a krónikás elbeszélése szerint 1500-an lehettek, de ezt vehetjük költői túlzásnak is, habár hogyha 1000-en vannak, akkor is hatalmas túlerőben vannak. Minden esetre a csata így egyoldalúra sikerült, és a sekély parti vizek miatt az armada 3 hajója csak távolból tudta végig kísérni a tragikus eseményeket. Magellán derekasan küzdött, de végül a túlerő győzött. Először egy mérgezett nyíl találta el a lábán, majd Piga Fetta szerint így hunyt el a nagy felfedező. Idézet. Az egyik indián bambuszláncsát hajított a főparancsnok felé, aki azonban saját láncsájával azonnal megölte az indiánt. A fegyvert benne hagyta a testében. Azután megpróbált kardot rántani, de csak félig tudta kihúzni a hüvelyéből, mert egy bambuszdárda eltalálta a karját. Amikor a benszülöttek ezt észrevették, azonnal rárontottak. Egyikük bal lábán sebesítette még őt egy nagy baltával, mely hangyára hasonlított, de annál nagyobb volt. Pár további ütést követően a főparancsnok arccal a földre zuhant. Idézet vége.
Az mind a mai napig vitatott, hogy a legénység többi tagja, akik a nagyhajókon tartózkodtak és ugye látták az eseményeket, miért nem siettek a kapitány segítségére. Láthatóan túlerővel szemben volt, ugye Magellán, és igazából nem lett volna kivitelezhetetlen az, hogy kimentsék őt onnan. És feltételezhető, hogy hát ezek az emberek igazából örültek Magellán bukásának, és nem akartak neki segíteni. Ugye azt már említettük korábban, hogy nem volt feltétlenül népszerű, főleg a spanyolok körében nem. A Fülöp-szigeteken Magellán szerepét és a felfedező halálát teljesen másképpen értelmezik, mint Spanyolországban. Az őslakosok számára Magellán egy betulakodó volt és gyilkos, Lapu-Laput pedig nemzeti hősként tekintik. Magtan kikötőjében van egy hatalmas szobor, ami Lapu-Laput ábrázolja a fegyvereivel, amint védőn a csendes óceán felé tekint. Magtan partjainál korabeli ruhákat öltve minden évben eljátszák ezt a csatát, ahol Lapu-Lapu győzedelmeskedett a betolakodók felett. Tehát egyébként ez tök érdekes, erről beszélgettünk az Andrissal, hogy mondjuk európaiként hogyan látjuk mondjuk a felfedezéseket, vagy miket tanultunk a kezdésköjában is, hogy ezekről a nagy földrajzi felfedezésekről. Nyilván egyébként tényleg hihetetlen bátrak voltak ezek az emberek, hogy útra keltek az ismeretlen felé, ugye akkor még tele voltak hiedelmekkel a hajósok. Szóval ezekről a hiedelmekről már esett szó, hogy például féltek attól, hogy esetleg az egyenítő környékén történik velük valami szörnyűség, vagy hogy lapos a föld, és leesnek a széléről. Bár egyébként vicces, hogy 2020-ban is vannak, akik ezt hiszik. Elnézést, hogyha esetleg hallgatóink között is van, netán ilyen. De szóval igazából nyilván az ismeretlen bekeltek útra, úgyhogy ez mindenképpen tiszteletre méltó és bátor. Viszont az, hogy közben az őslakosokat hát kiirtották, vagy gyilkolták, az viszont borzasztó is. És nyilván akik ott élnek most, teljesen másképpen látják ezeket a dolgokat.
Igen, tehát ez a kétfajta narratíva, ami létezik erről. Itt Európában nyilván a dicső részét ismerjük jobban. Az egyébként érdekes ezzel kapcsolatban itt Lapu-Lapuval, hogy a spanyol király direkt kikötötte, hogy ne avatkozzanak bele a helyszíni dolgokba, és hogy ne ragadjanak fegyvert, ne bántalmazzák őket, ne verjék át. Hát ehhez képest ezekből semmi nem valósult meg, ha bár ezeknek a nagy részét gondolom Magellán úgy indult el, hogy tudja, hogy úgysem fogja betartani, de a források, amiből dolgoztunk, azok mind arra mutatnak, hogy egy kicsit elbízta magát, és tényleg azt érezte, hogy ő itt a felsőbbrendű lény a dárdás és íjas népekkel szemben. Miután Magellán meghalt, még mindig nem érték el a Fűszer-szigeteket, de már csak 3 hajójuk volt. A legénység töredéke élt, és elveszítették vezetőjüket. A következő hónapokban többször cserélt gazdát az armada vezetői pozíciója. Rögtön Magellán halálát követően a spanyolokkal szövetséges törzs lakomát rendezett, amire meghívták az armadát és a friss vezetőket, akiket Magellán után választottak. A korábban szövetséges törzs azonban behódolt Lapu-Lapunak, és mivel féltek az ellenséges törzs bosszújától, ezért inkább csapdát állítottak az expedíció tagjainak, és a lakoma, amire meghívták őket, végül véres mészárlásba torkolt, ahol 30 ember veszítette életét, zömében tisztek. Pigafetta krónikás szerencsére nem volt közöttük, mivel Magellán oldalán a csatában megsérült, így inkább a pihenést választotta, emiatt tudjuk pontosan, hogy mi történt a mészárlást követően az armadával. A megmaradt legénység nagyjából 115 főt számlált, azonnal vitorlát bontottak és távoztak a veszélyes szigetekről. Utolsó, amit láttak a hajóról, az volt, amint a szigetlakók a hegy csúcsáról a nemrég felállított keresztet ledöntik.
Pár nappal később a 3 megmaradt hajójuk közül egyet saját kezükkel gyújtottak fel a spanyolok, mivel már nem voltak elegen ahhoz, hogy mind a 3 hajót tudják irányítani. A megmaradt 2 hajóval pár hónappal később elérték a céljukat, a Fűszer-szigeteket. Ott a benszülöttekkel kereskedtek, és megvették azokat a ritka fűszereket, amiért 2 éven keresztül utaztak. Ezt követően nem is akartak tovább ott időzni, hazaindultak volna, azonban a Trinidad nevű hajó javításra szorult. A helyzetük nem volt felhűtlen, mivel a Fűszer-szigetek környékén már megjelentek az ellenséges portugál hajók is, akik amint meghallották, hogy spanyol hajókat láttak a környéken, rögtön hajtóvadászatot indítottak az ellenséges spanyol hajók elfogására.
Egyébként érdekes, hogy ugye, ha ránézünk erre a környékre, itt nagyon sok sziget van, és iszonyatosan nehéz tájékozódni, tehát az armada is csak úgy tudott tájékozódni, hogy felvettek a hajójukba egy-két benszülöttet, akiket megfenyegettek azzal, hogy megölik őket, hogyha nem vezetik el őket a Fűszer-szigetekre, és így tudtak eljutni szépen lassan, de ilyen nagy kerülőkkel a Fűszer-szigetekre. De hát ugye mivel nem rendelkeztek térképpel, ezért tényleg nem volt lehetőségük szinte semmi arra, hogy rendesen tudjanak tájékozódni.
Miután hosszú távú kereskedelmi monopóliumról szóló szerződéseket kötöttek a helyiekkel, hiszen egyfajta új kereskedelmi útvonal kiépítése volt az expedíció célja, úgy érezték, hogy elvégezték, amit ők tenni tudtak, és ideje volt a hazaindulásnak. Hát az egy másik kérdés, hogy ezen a vidéken nem ismerték az írásos szerződést, hanem minden szerződést szóban kötöttek meg, ami ugyebár hát sajnos nem jelent túl sokat, ez ebben az esetben is így volt, hogy megállapodtak a helybéliekkel, viszont megjelentek a portugálok, és felülírták a megkötött szerződéseket. A Victoria nevű hajó végül kihasználta az éppen kínálkozó keleti szelet, és elindult nyugat irányba, Elcano kapitány vezetésével, míg a másik hajó, a Trinidad, a szigeteken maradt, amíg meg nem tudták javítani. Majd keletnek, Amerikának vette az irányt. Tehát a Trinidad a másik irányba indult el.
Így van. Igen.
A Trinidadot végül portugál hajók elfogták, viszont Elcano és a Victoria nagy nehézségek árán, mint egy kísértett hajó, megérkezett Sevillába 1522. szeptember 6-án. A fedélzeten tartózkodó 18 ember volt az, aki először megkerülte a földet, köztük a kapitány Elcano és a krónikás Pigafetta. A Victoria hajó útja során 9 hétig, azaz több mint 2 hónapig várt a megfelelő széljárásra, hogy meg tudja kerülni a jó reménység fokát Dél-Afrikánál, valamint a további megpróbáltatás érte a hajót a Zöldfoki szigeteknél is, ahol a parton a portugálok elfogták a legénység egy részét, így a hajó nélkülük indult tovább. Végül a hajó úgy érkezett meg a kimerült legénységgel a sevillai kikötőbe, hogy az utolsó pár száz kilométeren a kis létszámú legénység jelentős részét lefoglalta a folyamatos víz szivattyúzása a hajó gyomrából, mivel hát ilyen lyukak keletkeztek a hajó oldalán, és ha nem csináltak volna ezt, akkor elsüllyedtek volna. Amikor megérkeztek, akkor jöttek rá a legénység tagjai, hogy a napló feljegyzéseikkel valami nem stimmel, mivel a naptár Spanyolországban egy nappal el volt csúszva. Hiába keresték a hibát, nem találtak semmit, és aztán rájöttek, hogy ez amiatt van, mert megkerülték a földet, és igazából nincs egy elválasztó vonal, ami határt képez a két naptári nap között, úgyhogy ez volt az oka annak, hogy egy nappal elszámították magukat.
Amíg nem került meg senki a földet, addig ugye nem is volt szükség erre az elválasztó vonalra. Viszont így, hogy már valaki megkerült, így előjött ez a probléma, úgyhogy azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de ezt bevezették, ezt a vonalat, ami ma a Guam mellett található, ami Amerikához tartozik, a csendes óceán közepén. Egyébként vicces olyan szempontból, hogy a napeltolódás miatt a vallási előírásokat Magellánék mindig rosszul tartották be, tehát nem vasárnap tartottak misét, és pénteken, amikor nem ettek volna húst, akkor mindig ettek. Tehát, vagy hogyha volt rá lehetőség, akkor ettek. Tehát ilyen szempontból is érdekes ez a történet. Beszéljünk egy kicsit Magellán teljesítményéről, hogy hogyan gondolkozunk erről. Egyrészt beszélhetnénk arról, hogy miért is tulajdonítják egyáltalán Magellánnak a föld megkerülését, hiszen ő csak félig tette meg az utat, tehát nagyjából az útnak a felé jutott el, amikor meghalt. De látjuk azt is, hogy amíg Magellán az armadával volt, az utolsó pár hónapot leszámítva mindig irányítás alatt tudta tartani a dolgokat, és az ő kitartásának köszönhető, hogy az átjárót megtalálták a két óceán között, valamint, hogy a lázadások nem vetettek véget a küldetésnek. Az armada által megtett távolság egyébként ötször annyi volt, mint amit Kolumbusz Kristóf elért, és természetesen sokkal veszélyesebb is, tehát így is érdemes Magellán útját figyelembe venni. Egyébként érdekes, mert amikor készültünk, akkor utána rögtön ez volt a gondolatom, hogy ez mekkora dolog, hogy Magellánék megkerültik a Földet, jó, nem Magellán, de hogy a többieknek sikerült ez, és hogy ehhez képest így Kolumbusz Kristófhoz mindenki annyira a felfedezéseket köti, de ahhoz képest hát tényleg elenyésző, amit ő letett úgymond az asztalra, ráadásul ő tévesen hitte azt, hogy Indiába került, tehát ilyen szempontból ő még azt sem tudta, hogy hol van, tehát Magellánék teljesítménye tényleg lenyűgöző.
Felmerült az a kérdés is, hogy ugye egy ilyen út az tényleg hatalmas összegbe került, és hogy vajon megérte hát a királynak és a befektetőknek az, hogy pénzt adtak erre az útra, és a válasz az, hogy igen, mivel az Európába érkezett elsőrendű áru, ugye a fűszerek nagyon sokat értek, vagyis hogy egy hajó visszaérkezett, az is kifizetődő volt a hitelezőknek. A föld körbehajózásával és a pontos feljegyzésekkel Európa pedig megismerte az eddigi ismeretlen csendes óceánt, és arra is rájöttek, hogy a föld kerületét eddig nagyon pontatlanul határozták meg, valamint az utazók megcáfolták a sellők létezését, az egyenlítőnél felfort tengert, vagy pedig a mágneses vizek létezését. Ugye korábban ebben, vagy ettől feltek, hogy létezik olyan mágneses víz, ami kihúzza a hajóból a szögeket, és akkor ugye szétesik a hajó, de hát ugye ezt mind megcáfolták. Viszont mérleg másik oldala az, hogy ez a felfedező út 200 ember életet követelt, tehát nagyon sokan meghaltak az út során. Magellán útja után több expedíciót is indítottak, amiknek az volt a céljuk, hogy megismételjék ezt az utat, vagy legalábbis a fűszerszigetekig eljussanak. De ezek a vállalkozások mind kudarcba fulladtak. Az expedíció tagjai vagy visszafordultak idő előtt, vagy pedig eltűntek a tengeren. Sir Francis Drake angol hajós volt az, aki 1580-ban, 60 évvel Magellánék útja után meg tudta ismételni ezt a nagy utat, és körbehajózta szintén a földet.
Habár földrészt nem neveztek el Magelláról, de egy ideig a csendes óceán az ő nevét viselte, Magellánicum néven, de ez az elnevezés nem volt tartós, ellentétben az ő általa felfedett tengerszorossal, ami mai napig az ő nevét viseli.
Ez volt tehát Magellánék története, reméljük, hogy érdekesnek tartottátok, és tudtunk nektek újat mondani a témával kapcsolatban.
Hallgassatok minket máskor is, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.